Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Kedves hallgatóink! A mai adásban ismét olyan döntésekről fogunk beszélgetni, amelyek közvetlenül vagy közvetve, de többeket érinthetnek, mivel hatással lehetnek meglévő szerződéses kapcsolatainkra. Ezek az ítéletek olyan szolgáltatások nyújtásához kapcsolódnak, amelyet fogyasztóként rendszeresen igénybe veszünk. Az első, talán legfontosabb ügy, amelyet már a legutóbbi adásban is említettünk, a deviza alapú jelzálog hitelszerződések tisztességtelenségével foglalkozott. Egy lengyel bíróságtól érkezett kérelem alapján az Uniós Bíróság június 15-én kihirdetett Bank M elnevezési ítéletében a szerződések tisztességtelennek nyilvánítása esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről hozott döntést. Mi volt a bírósági eljárás előzménye, és különösen az a jogkérdés, amely miatt a Nemzeti Bíróság az Európai Bírósághoz fordult?
Én is üdvözlöm a hallgatókat, és vágjunk bele ennek a nagyon izgalmas ügynek az elemzésébe. 2008-ban vagyunk, akkor vettek föl Lengyelországba, egy házas pár vette föl deviza alapú, svájci frank alapú jelzáloghitelt, és megtörtént velük is az, ami másokkal is megtörtént, hogy a válság után nem tudták finanszírozni a hitel visszafizetését, egyrészt a gazdasági helyzet miatt, másrészt pedig ugye az zloty és az euró, illetve a svájci frank közötti árfolyam is megváltozott a fogyasztóknak a kárára. Ez a jogvita is akkor indult el. Tehát egyrészt ugye volt az átváltási árfolyam, az árfolyam kockázat, amely a szerződések szerint a fogyasztót terhelte, és volt magának az átváltásnak a feltételei, tehát az átváltási feltételek a szerződésekben, hogy melyik árfolyamot alkalmazzák a szerződéses pénzösszeg folyósításakor, illetve a törlesztő részletek visszafizetésekor. Ebben az ügyben ez utóbbinál merült fel egy probléma, amely végül ahhoz vezetett, hogy ezek a szerződési feltételek tisztességtelenek lettek nyilvánítva, és olyan helyzet állt elő, hogy ezek nem is voltak pótolhatóak más feltétellel, tehát a szerződés, és ezek hiányában a szerződés nem tudott tovább élni, tehát sor került a szerződés érvénytelenné nyilvánítására. És ugye az a kérdés, hogy ezek a úgymond fő kérdések tisztázódtak így első hullámban, hogy akkor a szerződés sosem létezett, tehát az árfolyam kockázatot ebben az ügyben a banknak kell viselnie, így gondolhatta a bank ekkor, hogy akkor ugye neki még majd járnak, mert mégis éveken át a pénzt a fogyasztó használta, tehát a bank átnyújtotta neki, és hogy akkor majd jár kamat fizetése ennek a pénzösszegnek a tekintetében, de ehelyett a fogyasztótól kapott további igényeket, tehát már nem csak az árfolyam kockázatból eredő rész hárul jön a bankra, hanem a fogyasztó azt mondta, hogy például amikor a törlesztő részleteket ő kifizette, most az érvénytelenítéssel a törlesztő részletek ugye visszajárnak neki, ő meg majd visszafizeti a tőkeösszeget, és akkor a törlesztő részletek használatából álló nyereség egy részére is igényt tart, meg más olyan pénzösszegekre is, amelyet még a törlesztő összegeken felül a banknak különböző díjak formájában kifizetett. És akkor itt a kérdés, ami a lengyel bíróság előtt felmerült, az, hogy a fogyasztó tarthat egy igényt ilyen plusz követelésekre, plusz ugye a bankok viszont válasza az, hogy a fogyasztó nem, viszont mi igen, mert mi ugye adattuk a fogyasztónak a tőkeösszeget, amelyet a fogyasztó használt éveken keresztül, jár a kamat, és erre pedig a bankok kérdeznek rá, a lengyel bíróságoknál és a lengyel bíróságok az Európai Bíróságnál, hogy ilyen körülmények között a bankot megilleti-e a kamat, tehát ami az ügyleti kamat volt eredetileg, és hát adott esetben persze az is felmerül, hogy milyen kamat, az ügyben nem merül fel, de majd még lesz róla szó, hogy ugye lehet arról vitatkozni, hogy akkor most nem ez a szerződés semmi is lett, akkor őt esetleg nem is a deviza kamat illetheti meg, hanem a lengyel zloty alapján számított, tehát valahogy át kellene alakítani, hogy a bank számára úgymond méltányos legyen. Tehát egy ilyen helyzet alakult ki, ahol az Európai Bíróságtól várt iránymutatást a Nemzeti Bíró azzal kapcsolatban, hogy hogyan alkalmazzuk az ilyen kölcsönös igényérvényesítéséhez kapcsolódó jogkövetkezményeket.
Mit mondott ki az Uniós Bíróság az ítéletében, és milyen következményekkel járhat ez a döntés a magyarországi bírósági gyakorlatra, illetve fogyasztókra nézve?
Nézzük először fordítva, hogy a bíróság követte, a bíróság először a fogyasztó helyzetéből nézte, és utána a bankok helyzetéből. Én fordítva veszem, mert szerintem fordítva még érdekesebb talán, mint a bíróság által követett elemzési sorrendből. A bíróság szerint ilyen esetben nem jár a bankoknak kamat. Most itt a rendes ügyleti kamatról beszélek, nem bármiféle késedelem esetére felszámított késedelmi kamatról, az ügyleti kamatról, tehát amelyet eredetileg úgymond a tőkeösszeg folyósításának ellenében a bank felszámolt az ügyfél a fogyasztó számára. Ez nem jár. Mégpedig azért nem jár, mert az irányelv a jogkövetkezményekről nem ír elő semmit, viszont ugye az összességében bizonyos célokat követ, és ezzel nem lenne összeegyeztethető az, hogy a hitelintézet, tehát a szolgáltató olyan esetekben, amikor saját tisztességtelen szerződési feltételének alkalmazása miatt kellett a szerződést érvényteleníteni, ő még kamatformájában hasznot is húzhasson a szerződésből, hisz azt ne feledjük, hogy a kamat az magába foglalja ugye a hitelintézetnek a hasznát is, az ügylethez kapcsolódó hasznát, nem megengedett ez a bíróság szerint, és ennek a következménye a magyarországi helyzetre ugye az lesz, hogy Magyarországon volt erről egy, már az előbb említettem, egy olyan fajta vita, hogy ilyenkor lehetne úgy, ha ezek a devizahitel szerződések megdőlnek, úgy árnyalni a képet, hogy akkor a banknak ne is a deviza kamat, hanem mint az eredeti ügylet, az egy forint hitel ügylet lett volna, és a forint kamat járjon. Ezenfajta gondolatok, meg megoldási módozatok ezzel az ítélettel kiesnek. Nem, hogy forint kamat nem jár, ami jóval magasabb lenne, de deviza kamat se, tehát az eredeti kamatok se. És akkor menjünk még egy kicsit tovább, aztán meg még visszatérünk a magyarországi helyzetre. Tehát ez a bankok szempontjából ez egy nagyon fontos pontja, itt a fogyasztó szempontjából is, csak ugye a vélem másik oldala. De azzal kapcsolatban, hogy ha van a nemzeti jognak olyan rendelkezése, amely megengedni azt a fogyasztónak, hogy ő még plusz követeléseket érvényesítsen a bankkal szemben a kifizetett hitelrészleteken felül, akkor egy ilyen nemzeti rendelkezést megengedhet az irányelv. Persze az arányosság követelményét azt a nemzeti bírónak figyelembe kell venni, ebben sok minden benne lehet. De alapjában véve például az, hogy a fogyasztó visszaköveteljen akár az ő pénzének a használatából a bank által húzott nyereségre tekintette többlet pénzösszegeket, elvileg nem zárja ki ezt az irányelv. Ez szöges ellentétben áll azzal, hogy ami viszont a bankokat megilleti ilyen esetekben, tehát a fogyasztó adott esetben igényt tarthat, akár még többlet fizetésekre is, természetesen azokat konkretizálni kell, tehát nem akármilyen többlet kifizetésekre, a bank pedig a kamatokra nem. És akkor ugorjunk vissza, hogy ez hogy érinti Magyarországot egészen konkrétan. Magyarországon két probléma volt. Volt probléma az árfolyam résszel, amivel lényegében vagy az átvedésre vonatkozó szerződési feltételekkel, amelyekkel itt Lengyelországban is gond volt. Ezeket Magyarországon röviden azt mondhatjuk, hogy megoldotta a jogalkalmazó, illetve a jogalkotó. Ezek nem lettek problémásak Magyarországon. Lengyelországon igen, legalábbis egyelőre. Magyarországon a nagyobb problémát a mai ítélet szempontjából azok az ügyek jelentik, ahol az árfolyam kockázatnál, tehát azt támadta meg a fogyasztó, hogy az volt a tisztességtelen a fogyasztóra áthárítása, és végül az Európai Uniós ítélkezés gyakorlatnak megfelelő elemzések elvégzését követően arra jutottak a magyar bíróságok, hogy tényleg nem tájékoztatták megfelelően a hitelintézetek a fogyasztót arról, hogy az árfolyam kockázat őket terheli. Ilyen esetekben az árfolyam kockázatra vonatkozó rendelkezések kerültek ki a szerződésbe, és utána a szerződés maga is megdőlt. Azt azonban hangsúlyozom, hogy ez a magyarországi devizahitelszerződések egy kis részét érinti csak, és főleg az autóhitelezéssel kapcsolatos ügyleteket. Ezekben az esetekben viszont ennek a mai ítéletnek van jelentősége, hiszen az történik, amit az előbb a lengyel helyzettel kapcsolatban is elmondtam, az árfolyam kockázat itt ugyan másokból, mint a lengyel ügyben, a bankokra hárul, de a bankok semmiféle kamatköveteléssel sem állhatnak elő az érintett időszakra tekintetben, a fogyasztó pedig adott esetben bizonyos igényeket még érvényesíthet is. Tehát ilyen tekintetben, ezeken az ügyeken, ahol ilyen okból, tehát az árfolyam kockázat miatt, tisztességtelenül történő meghatározása miatt a szerződés megdőlt, érvénytelenné vált, akkor ennek a mai ítéletnek egyenes következménye lesz a magyarországi helyzet alakulására is.
A mai második döntés a Magyarországon is ismert Uber céghez hasonló szolgáltatást nyújtó Prestige egy limuzin vállalkozás ügyében született. Az Európai Bíróság a június 8-án hozott ítéletében azt vizsgálta, hogy az efféle szolgáltatás nyújtásának korlátozása az adott esetben Barcelona környékén összeegyeztethető-e az uniós joggal. Mi volt ennek az ügynek a ténybeli háttere, és mit kérdezett konkrétan a Nemzeti Bíróság az uniós bíróságtól?
Hát, hogy milyen nehéz is egyébként az uniós bíróságnak, meg akik foglalkoznak ezekkel az ügyekkel. Ez maga az ügy jellege elmondja, tehát itt ugye itt egy olyan szolgáltatásról van szó, hogy turisztikai célra szolgáló gépjárművek, autók sofőrrel történő bérlése. Az ember azt hinni, hogy van egy ilyen szolgáltatás, és ez milyen különleges, érdekes, hát ilyenről még nem is hallottunk, de hogy a kérdésben is elhangzott, hogy az Uber céghez hasonló szolgáltatás, itt valószínűleg egyébként tényleg arról van szó, hogy az ügy későbbi részleteiből is kiderül, hogy ez az a forma, amiben jogilag beterelődtek ezek a szolgáltatási platformok, és ugye most ebből a formából nyilván adaptálódnak, ahogy ugye megjelentek, aztán főleg ugye a taxis cégeknek versenyt jelentettek, és akkor felléptek ellenük nemzeti, meg helyi szinten a jogalkotók, meg a hatóságok, és akkor bizonyos keretei kialakultak a tevékenységnek, és akkor beleterelődtek abba a keretbe, ahol ez a tevékenység végül végezhető, ezek szerint Spanyolországban ez lehet az a keret. És csak azért mondom, hogy ugye a jog hogy alakítja először a újonnan kialakult piaci helyzet a jogot, aztán pedig a jog a piaci helyzetet, és ez ugye oda-vissza megy, és akkor végül kialakul egy úgymond egy egyensúly. De ebben az egyensúlyban is még vannak olyan tényezők, amelyeket nem tisztáztak, és erről szólt ez az ügy. Mégpedig arról, hogy Barcelonában még ezeknek a cégeknek a tevékenységét, az eddig igen túl, tehát most már megfeleltek jó sok minden követelménynek, de most még két másikat is rájuk helyeztek. Az egyik az, hogy ha rendelkeznek is Spanyolországban ilyen tevékenység folytatására szükséges engedélye, még egyel kell rendelkezniük ahhoz, hogy azt a tevékenységet itt Barcelonában, illetve a barcelonai város körzetében folytathassák, tehát egy helyi engedély kell az országos engedélyen felül, plusz a kiadott taxis engedélyekhez képest a 30 adja lehet az ilyen tevékenységet végző vállalkozásoknak, vagy járműveknek a száma. Tehát egy korlátozás is van. Piacalépési akadály először, ezt majd megnézzük, hogy mennyire akadály ez, és van egy korlátozás is, amit be kell tartani. És ugye azt merült fel, hogy egy ilyen megoldás az vajon a letelepedés szabadságának az elvével összeegyeztethető-e vagy nem.
Hogyan érvelt és milyen ítéletet hozott ebben a kérdésben a luxemburgi bíróság?
A bíróság ilyenkor behelyezi a klasszikus elemzési táblázatába, úgymond, hogy akkor vannak ezek a megszorító intézkedések a nemzeti hatóságok részéről, akkor ténylegesen diszkriminatívek, azaz korlátozzák-e ebben az esetben a letelepedés szabadságának a gyakorlását. A válasz igen, mind a két fajta korlátozásra, és utána pedig jön annak a megvizsgálása, hogy vajon ezek a korlátozások igazolhatók-e valamilyen indokkal, és ezeket természetesen a szükségesség arányosság tesztet is elvégzi, tehát az arányosság vizsgálatára is sor kerül, és megállapította a bíróság, hogy itt tényleg vannak olyan elfogadható okok, amely miatt korlátozhatóak lehetnének, adott esetben ezek a szolgáltatások legalábbis elvileg. Ilyen például a városi közlekedés kialakítása, meg a környezetvédelem például, vagy akár a személyszállítási szolgáltatások biztosítása, de általánosságban elvként elfogadhatóak lennének. Ami fontos, és amit kimondott a bíróság, hogy a taxiszolgáltató gazdasági életképességének a biztosítása az nem elfogadható ok, tehát nem egy ilyen nyomós ok, amire itt hivatkozni lehet. Ez is ugye klasszikus, hogy ez tisztán gazdasági indok, amelyre vonatkozóan nem lehet a uniós alapszabadságokat korlátozni, és utána megvizsgálta a két intézkedést, hogy akkor ez a kettő, hogy illik bele ezeknek a igazoló okoknak a keretrendszerébe. Azzal kapcsolatban, hogy kell most már a barcelonai vagy a katalán hatóságoknál is egy külön engedély a nemzeti engedély mellé, ezt elvileg megengedhetőnek tartja a bíróság, mert ez szükséges lehet az említett nyomós okok tiszteletben tartásának a biztosításához, amelyekről az előbb beszéltem, de rendkívül szigorú feltételekkel csak ez is, tehát objektív kritériumoknak kell ilyenkor is megfelelni, a diszkriminációmentességet biztosítani kell, előre ismertnek kell lenni azok alkalmazásának, mint önkényesség minden mozzanatát ki kell zárni, valamint nem szabad megduplázni a már nemzeti szinten elvégzett engedélyezési feltételeket, illetve ezeknek az engedélyezési feltételeknek a tiszteletben tartásának a megvizsgálását. Tehát itt nem fogjuk megtudni, ez elvileg megengedhető, de nagyon szigorú feltételekkel, tehát ezt így kell majd a Spanyolországban utána végrehajtani. Azzal kapcsolatban pedig, hogy ezt a numerus clausust is bevetették, ezzel kapcsolatban viszont egyértelműen kimondta a bíróság, hogy ez a megoldás ez nem áll meg, nem áll fenn, semmi sem igazolja azt, hogy a taxikhoz képest egy ilyen számbeli korlátozást vezessenek be, ugyanis az ügyiratai nem, hogy azt mondják, hogy az előbb említett célkitűzéseket, tehát még a környezetvédelem, a személyszállítás harmonikus biztosítása, és hasonlókat, de ezek az új szolgáltatók nem segítik elő ezeknek az előmozdítását, hanem éppen, hogy elősegítik, tehát új technológiát alkalmaznak, hatékonyabbak, sokszor elektromos autóval működnek, kimondottan feltételként, tehát ezek az indokok, amelyeket itt felhoztak, hogy tulajdonképpen itt is ezek a magasabb rendű kényszerítő okok állnak amellett, hogy a korlátozást megengedjük, ez nem igaz, ezek nem állnak fent a bíróság szerint, és ezért ez a fajta megoldás nem egyeztethető össze az uniós joggal.
Végül a harmadik ügy egy mostanában sokat elemzett témával, a COVID-járvány miatt hozott rendkívüli intézkedések jogi következményeivel foglalkozott. A június 8-án kihirdetett UFC ítéletében az Európai Bíróság arról döntött, hogy jogszerűen jártak el az utazásszervezők, amikor a fogyasztóknak a befizetett díj megtérítése helyett utazási utalványt ajánlottak föl. Milyen előzmények után került az ügy a Nemzeti Bíróság elé, és miért kérte ez a bíróság az uniós jogértelmezését?
A COVID-nak a kitörése utáni időszak akár úgy is jellemezhető lenne, hogy mindenki jogalkotóvá vált. Akár légitársaságnál voltunk, vagy utazási irodánál, kezünkbe volt az uniós jog, meg a nemzeti jog, és a társaságok arról értesítettek minket, hogy ennek homlok egyenest ellentmondó megoldással fogják a helyzetünket rendezni. Én megmondom őszintén, személy szerint csodálkoztam is, hogy ez ilyen mértékben megindult, nyilván a kivételes körülmények voltak, stb. De amikor van ugye egy jogszabály, amit az emberrel betartatnak, a másik oldalon meg a szolgáltató nem vesz ezekről tudomást, és akkor ugye leírja a honlapján azokat, hogy ők ezt most hogy fogják alkalmazni. Azt később, mint például ebben az ügyben is, a nemzeti jogalkotó is felsorakozott egyes esetekben a szolgáltatók mögé bizonyos formákban. Természetesen tudjuk, hogy miért, mert akkor a tömegeket érintett a válság, hogy olyan különleges helyzet állhatott elő, ahol komoly nemzetgazdasági érdekek is meghúzódtak, például a légitársaságoknál, meg az utazási irodáknál is azzal kapcsolatban, hogy valamilyen formában segítsék ki ezeket a cégeket. Csak hát ez a valamilyen forma, ugye ez sokszor ugye a fogyasztók számára hosszúságot okozott, vagy egyenesen a jogaikat csorbította, nem mindig úgy történt ez meg, hogy az állam állami támogatásokkal lépett fel. És itt is ez volt, hogy utazási szolgáltatásokról van szó, és amikor ezeket valaki lefoglalja, ott uniós jogszabály alkalmazandó, ez pontosan megmondja azt is, hogyha elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt az utazásszervező lemondja az utat, akkor mi történik ezután? Mégpedig az történik, hogy 14 napon belül ilyenkor vissza kell fizetni pénzben az utazási díját. Ehelyett ebben az esetben Franciaországban, de más országokban is volt egyébként, hogy az történt, hogy elkezdték ezt az úgynevezett voucherezést a cégek. Először ugye azt mondták, hogy csak voucherre lehet beváltani, később esetleg majd pénzre is. Ebben az ügyben ez úgy nézett ki, hogy 18 hónapon keresztül kaptak egy voucher, 18 hónapon keresztül valami mást lehetett vásárolni ebből, és arra lehetett ezt felhasználni, de nem igényelhették azt, hogy az eredeti utazás árát visszakövetelhessék. Az lett a megoldás, amelyhez a francia jogalkotó is társult végül, hogy 18 hónapon túl, addig nem vette igénybe a fogyasztó a vouchert, akkor visszakaphatta a pénzét. Ez egy ilyen salamoni döntés volt, hogy tulajdonképpen még visszajár az a pénz, csak várunk vele egy kicsit, 14 nap helyett 18 hónapot. És a francia kormány mondta, hogy ennek nemzetgazdasági okai voltak, és a kérdés az, hogy ez megengedhető volt-e, az alkalmazandó uniós jogszabály és általában az uniós jog perspektívájából.
Mit mondott az uniós bíróság erről a kérdésről?
Hát most a fogyasztók örülhetnek, végre jött az igazság pillanata, mondhatják, csak ugye nyilván, amikor az ember ott állt 2020-ban és várta vissza a pénzét, és nem jött, akkor bosszankodott, azóta vagy megoldódott, vagy nem, most itt pereket indítottak, és 2023 van, tehát most eljött az igazság pillanata. A fogyasztó javára döntött a bíróság, mégpedig azt mondta ki, hogy az irányelv szerint, vagy az uniós jogszabály szerint ilyenkor a megtérítést pénz összeg formájában kell azonnal nyújtani. Tehát ez az utalványos gyakorlat, ezzel valóban egy egy olyan kreáció volt, amelyet a cégek találtak ki, de ilyen az uniós jogban ezzel kapcsolatban. Most konkrétan itt az utazásokkal kapcsolatban nincs. A pénzösszeg az az, ami biztosítja azt a pénzösszeg visszatérítést, hogy a fogyasztó érdeke a legjobban tiszteletben tartásra kerüljenek. Tehát a fogyasztó végül is az ügyet megnyerte, hogy ugye az eltelt időszak, tehát ilyenkor ezekkel a jogi eljárásokkal mindig az a probléma, hogy évek telnek el. A körül, és itt még csak az Európai Bíróság ítéletéről van szó, és az ügy még a Nemzeti Bíróság elé is visszakerül. Itt egy-két érdekes dolgot is megfogalmazott a bíróság, mert itt az elháríthatatlan és rendkívüli körülményekről van szó. Kimondottan ezeket szabályozza egyébként az uniós jogszabály, amelyről itt szó van. Tehát nem arról van szó, hogy itt olyan helyzeteket szabályoz, amikor valami történik, és akkor vissza kell téríteni, de egyébként az nem viszmajor volt, vagy nem ilyen elháríthatatlan rendkívüli körülmény. Kimondottan ilyen esetekre írja elő azt, hogy vissza kell fizetni pénzben utazás szervezőknek az utazás díját. Aztán a francia kormány próbálkozott egy olyan érveléssel, hogy tulajdonképpen ez a elháríthatatlan és rendkívüli körülmény, ez nem a viszmajornak felel meg, hanem a viszmajor az még ezen túlmegy, ami valahogy persze egész homályosan megfogalmazva ettől eltér, de a bíróság azt mondta, hogy nem. Tehát a kettő ugyanaz, nincs erre vonatkozó különbség, és egyébként, ha lenne olyan, hogy viszmajor, lényegében ezeket az elháríthatatlan körülményeket annak nevezhetjük, de még ha egy külön viszmajor kategóriát föl is állítanánk, vagy ezt az elállíthatatlan körülményt neveznénk át viszmajornak, akkor sem lehetne viszmajorra hivatkozni, mert voltak még itt olyan elemek, amelyek megakadályozhatták volna a kár bekövetkeződését, például az utazás szervezők terén, akár például a francia jogalkotó is megmenthette volna őket egy csomaggal, és nem állt volna meg az sem, hogy itt ebben a helyzetben egy olyan kényszerhelyzet alakult ki, hogy semmilyen más megoldás nem lett volna arra, hogy csak a átmeneti időszaknak a bevezetése és a voucher rendszer bevezetése, hogy a nemzetgazdasági szinten általános gazdasági következményektől megvédjék ezeket az utazás szervezőket. És akkor még egy érdekesség, hogy az ügy egyébként nem csak Franciaországot érintett, tehát párhuzamosan futott egy szlovák kötelezettségszegési ügy is, amelyben szinte ugyanez a helyzet volt, a szlovák jogalkotó is egy hasonló ilyen voucher utalványrendszert vezetett be, és ugyanezen a napon hozott ítéletében a szlovák jogszabályt is ellentétesnek találta az uniós joggal a bíróság.
Köszönöm szépen a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet. A viszonthallásra!
Én is köszönöm a figyelmet és a viszonthallásra!
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.